szokták nevezni ezt a fejezetet, hogy ez a Szentlélek evangéliuma, vagy hímusza. Pál levele a rómaiakhoz, a 8. fejezet elejéről néhány versen. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, Isten az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában, és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Hát a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jó lehet a test halott a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. Ha annak a lelke lakik bennetek, aki föltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki föltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti haladó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek pedig bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Be fogok számolni most egy lelkész konferenciáról, amiről most jöttem meg, és mindjárt mondom azt is, hogy holnap egy másikra megyek, amelyiknek ugyancsak a lelki ajándékok, a Szentlélek evangéliuma lesz a középpontja, mint ahogy a mi konferenciánk előtt is mára voltak. A Dunamellék Egyház kerület megyékre van osztva, és most minden megyében, egyház megyében konferenciákat tartanak, és a konferenciák középponti témája ez, hogy Szentlélek és a lélek ajándékai, karizmák, karizmatikus mozgalom. Tehát én is egy ilyen konferencián voltam, és mondom, holnap ismét megyek, mert egy másik egyház megye fölkért, hogy vegyek részt az ő konferenciájukon is, és minden reggel tartsak ige tanulmányokat ő végig. Ezen az elmúlt konferencián egy előadást tartottam, az volt a nyitó előadás, a Szentlélek ajándékainak a teológiai értékelése, körülbelül ilyesmi volt az előadásomnak a címe. Fölvettem magnetofonra is az előadásnak, úgyhogy majd, ha valakit érdekel szó szerinti közvetlenségében, meg lehet majd hallgatni. Tehát testvéreim, ez önmagában arra utal, hogy a figyelem odafordult a Szentlélek Isten dolgaira, személyére és ajándékaira, és ez nagy öröm. Immáron a Magyarországi Református Egyház is elkezdett foglalkozni ezzel a kérdéssel, mint ahogy világszerte a kereszténység egyre inkább foglalkozik ezzel a ügyel. Én nem vagyok olyan nagy tudós, de az egyik tudós föláll konferencián, és azt mondotta, hogy 1920-ban 21-hányban, tehát kereken 50 esztendővel, fél évszázaddal ezelőtt Bart Károly, aki akkoriban emelkedett a világ legnagyobb teológusává, 50 éve ezelőtt Bart Károly azt mondotta, hogy az egyház vagy észreveszi, hogy az egész ügye Szentlélek ügy, hogy elsüllyed az egyház. Tehát Bart Károly, akit valóban a legnagyobb protestáns teológusnak tekintünk, meghalt most már, de engem magam is egy kicsit meglepett, örömmel lepett meg, hogy több mint 50 esztendővel ezelőtt ő már kimondotta azt, hogy a protestáns egyházaknak a nagy adóssága, a Szentlélek üggyel való foglalkozás, az a bizonyos harmadik artikulus, és hogyha ezt nem veszük komolyan, akkor bizony az egyházaink súlyos válságba kerülnek. Tudjuk azt, hogy a harmadik artikulus a Hiszek egynek a harmadik részére vonatkozik, Hiszek egy Istenben, Atyában, ez az első artikulus, mennyei Atya, a másik artikulus és az ő fiában, Jézus Krisztusban, és Szentlélekben, ez a harmadik. Most valóban az a helyzet, hogy a század elején még az első artikulusról prédikáltak általában, az Atyaistenről prédikáltak, egy kis nemzeti színezettel, aki Atyaisten, aki a magyarok istene. Aztán jött az első ébredési hullám, még az első világháború előtt elkezdődött, Szabó Aladár nevét emlegethetjük a régiek közül. Aztán ebben a házban megindult a Betánia mozgalom, és terebélyesedett, és ennek az első ébredési hullámnak a középpontjában a második artikulus volt, Jézus Krisztus. Fölfedezte az egyház a Jézus Krisztust, a megfeszítette, és elkezdte prédikálni a Jézus Krisztust, és ez jó volt. De aztán a nagy világban minket megelőzően egy új hullám indult el, amely a harmadik artikulussal kezdett foglalkozni, Hiszek Szentlélekben. És ennek a hullámai elérkeztek Magyarországra is, és immáron itt nálunk is időszerűen az, hogy foglalkozzunk ezzel, hogy Hiszek Szentlélekben. Na most azt hiszem, ezt nem kell külön mondani, hogy nem három Istenben hiszünk, hanem egy Istenben. Egy Istenben hiszünk, aki önmagát jobban-jobban megjelentette. Egy Istenben hiszünk, akit először úgy élünk át, mint mennyei édesatyánk, a teremtőnket, gondviselőnket. Aztán egyszer csak közelebb kerülünk hozzá, megszólít minket ez az Isten. Ez a megszólítás, az ige. Ez az ige Jézusban lett testé, tehát a fiú igazából a mennyben lakozó Atya Istennek a közelítése hozzánk, közel lép hozzánk, szemtől szembe, ember az emberhez szól, ez a fiú Isten. De itt nem fejeződött be a váltság mi, hanem egyszer csak átéljük azt, és ez a húsvét utáni, a pünkösd utáni, keresztény élmény, hogy Isten nem felülről szól hozzánk, még csak nem is szemtől szembe csupán, hanem belülről. És ez a Szentlélek. Ez a harmadik artikulus, hogy ugyanaz Isten, aki a mennyből szól, ugyanaz Isten, aki szemtől szembe Jézusban szól, ugyanaz Isten belülről szól. Sőt, tulajdonképpen a teológusok szeretnek finomkodni, de az érdekben van valami igazság. Ez az érdekes finomság, ezt érdekes megjegyezni, hogy úgy mondjam, első számú rendben így mondjuk, hogy az Atya elküldötte a fiát, és a föltámadott Krisztus ajándékozta a Szent Lelket. Tehát az első rend, nem sorrend, hanem rend. Szóval az Atya, a Fiú és a Szentlélek. De a tapasztalási sorrend fordított. A tapasztalási sorrend, ha igazán Isten tapasztalataink vannak, akkor a tapasztalási sorrend az, hogy először valami belső mozgás, indítás, érintés, ez a Szentlélek. aztán ez a Szentlélek oda vezet Jézushoz, megdicsőíti Jézust. És Jézusban megismerjük az Atya szeretetét. Tehát, hogy úgy mondjam, a dogmatikai sorrend az, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, a tapasztalati sorrend viszont az, hogy Szentlélek, érintések, ezek kikristályosodnak Jézus Krisztus személyében, és általa elérkezünk a mennyei Atyához. Ez egy érdekes egység, de azt csak mind azért mondottam, hogy egy az Isten, de az ő kijelentésének a gazdagságában úgy éljük meg őt, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. Na tehát testvéreim, most a világ kereszténységben ez az új hullám söpör végig, jótékonyan, ez új szél fú végig, hogy miután a Jézus Krisztus keresztjét megdicsőítette egy előzetes ébredési hullám világszerte, most egy új ébredési hullám ezt a Jézus Krisztust, hogy úgy mondjam, nem előttünk akarja megdicsőíteni, hanem bennünk. Azt mondja Pál, úgy prédikáltam nektek a Krisztust, mintha előttetek feszítetett volna meg. Olyan szemléletesen, olyan valóságosan. De ez kevés, hogy előttem szemléletesen ott van a Krisztus, ez az új hullám, ami most, hogy az új szél, ami végig fú a világon, ez bennünk akarja megdicsőíteni Jézus Krisztust. Most testvéreim, tehát ennek a hullámai elérkeztek Magyarországra is, és hát erről tárgyalnak ott fönn a lelkipásztorok, és fognak a jövő héten is tárgyalni. Most el kell mondani becsületesen azt, hogy nem egyértelmű a lelkesedés ezért az ügyért, és ott Máprázán is bizony nem lehet arról beszélni, hogy egyértelmű volt a lelkipásztorok öröme, állásfoglalása, sőt, becsületesen meg kell mondani, hogy a többség kritikusan beszélt az ügyről, bizonyos aggodalommal, hogy vajon egyházunknak épülése lesz-e ebből gyógyulása, vagy esetleg szakadása, töredezése, megint újabb csoportok mennek el, válnak le. Tehát erőteljes hangot kapott az aggodalomnak a szava is, és még ezt is azt hiszem szabad elmondani, hogy kemény feszültségek támadtak, indulatok születtek, heves viták voltak, és mondhatom azt, hogy 30 év óta olyan feszült légkörben nem voltam, mint ezen a héten. És ez a feszültség, ez bizony magában viselt jótékony elemeket, és nem feltétlenül jótékony elemeket, de azt mondottam magamban, hogy 30 év óta ekkora indulatok, ekkora feszültség, ilyen heves viták, éles viták nem voltak. Ez, hogy úgy mondjam, visszájáról, mint hogy itt nagy ember indulatok kavarodtak meg, visszájáról is utal arra, hogy itt egy jelentős ügyről van szó. A jelentéktelen ügy nem tud ekkora vitát kiváltani. Még akkor is, ha nem értenek vele egyet, de ilyen erőteljes ellenállás, ilyen indulatos vita, azt mutatja, hogy itt nem közömbös dologról van szó, itt nagyon fontos dologról van szó. Úgyhogy számomra a legmegrendítőbb volt az egyik este szinte éjszakában nyúló vita, nem lehetett abba hagyni, mert pró és kontra jöttek a hangok. Na most testvéreim, nem árulok zsákba macskát, mindjárt elmondom az én egészen világos állásfoglalásomat. Én nekem magamnak is az az álláspontom, latin szót mondok, most ezt már itten körülbelül értik is, hanem meg is magyarázom, az az álláspontom, hogy egy ambivalens jelenséggel van dolgunk. Ambivalens, ez latin szó, ez azt jelenti, hogy két értékű, kettős értékű. Egy olyan jelenséggel van dolgunk, amiben vannak pozitív elemek, aminek nagyon örülni kell, de ezek a pozitív elemek össze vannak kötve negatív elemekkel is. És a fönti előadásomnak egyik fontos igéje volt ez a Róma 16. A lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Lélek, szellem, ott nem mentünk bele a megkülönböztetésbe. A Biblia igazából ezt a házasságot mondja, van testünk, hús testünk, és van lelkünk, psziché, amivel a pszichológia foglalkozik, és van bennünk egy isteni elem, isteni mag, a pneuma, és maga az Isten is pneuma, amit hát úgy kellene fordítani, hogy szellem. Na tehát ez igazából itt azt mondja, hogy az Isten szelleme a mi szellemünkkel együtt tesz bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. És amikor ezt magyaráztam, akkor ezt a kifejezést használtam az előadásomban, hogy a Szentlélek munkája nem szuperakció, hanem interakció. A szuperakció azt jelenti, hogy rászáll, és az maga végez el mindent. Szuperakció. Az interakció azt jelenti, hogy ketten közösen csinálják. Van ilyen, hogy interpersonális akció, személyek közötti kapcsolat, azt szokták ezt használni, internacionalizmus, a nemzetek együttes, és így tovább. Tehát az inter azt jelenti, hogy között, internacionális, interkontinentális, inter. Tehát, hogy mi tehát interpersonális kapcsolat, azt jelenti, hogy Isten szelleme a mi emberi szellemünkkel összefonódva, egybe kötődve, egybe kapcsolódva tesz bizonyságot. Most, aki ezt komolyan veszi, az tudja, hogy az emberi szellem nem romlatlan. Isteni, de részint kábult állapotban van, részint gyermeteg állapotban van, részint megromlott beteg állapotban van. Tehát ha Isten szelleme a mi szellemünkkel összefonódva interakcióban működik, akkor van egy hiba forrás, a mi emberi szellemünk. Ha szuperakció lenne, ha az ember egyszerűen csak egy doboz lenne, amiben megszólal, vagy egy kagyló lenne, mint a telefonnak a kagylója, amiben megszólal a beszéd, akkor nem lenne hiba forrás, tehát akkor minimális lenne, zörejnek mindenféle. Itt azonban nem szuperakcióról, hanem interakcióról van szó. Isten szelleme a mi szellemünkkel egybe kapcsolódva tesz bizonyságot, és itt az emberi szellem révén bekerülhet valami tisztázatlanság és tisztátalanság az ügybe, és meggyőződésem szerint ez történik. Tehát az, hogy végig fú a világon egy szél, vagy végig söpör egy új hullám, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy egy vadonat tiszta, egy fedhetetlen, egy kritikát nem tűrő, szent isteni mozgás van, hanem egy isteni mozgás, amiben lépten nyomon bekapcsolódik az emberi elem is. Hát ezért mondja Pál is, hogy ítéljétek meg a lelkeket, és ne higgyetek minden léleknek. A János levelében ír, meg Pál is mondja, hogy a lélek megítélésének az ajándéka, és János levelében, hogy ne higgyetek minden léleknek. Ne higgyetek minden léleknek. Mert bizony az első keresztények is tapasztalták azt, hogy bekapcsolódik valami emberi. Nem minden, aki azt mondja, Uram, Uram, hát nem a te nevedben tettünk csodákat, és azt mondja, távozzatok tőlem, nem ismerlek titeket. Nem vállal a közösséget Jézus, esetleg olyanokkal, aki azt mondják, hogy Uram, Uram, és csodákat tesznek. Már az első keresztjének tudtak erről, hogy van itt egy hiba forrás. És ezért mondom, hogy ambivalens a jelenség, két értékű, van benne isteni elem, és újra meg újra bele maszatol, bele keveredik, bele beszél emberi elem is. Tehát nem lehet senkire, egy emberre se, egy gyülekezetre se, egy mozgalomra se kimondani egyértelműen, hogy ez Istentől való, nincs helye vitának, se az, hogy ez az ördögtől való, nincs helye másnak. Sajnos mi magyarok indulatos, szenvedélyes nép vagyunk, és akármi a magyarok kezébe kerül, az ilyen kezelésbe kerül. Minden népnek van egy kollektív lelke. Ha ugyanez a téma a németek kezébe kerül, akkor ők elkezdik mikroszkóp alá tenni, tudományos értekezéseket írnak róla, mint hogy úgy is történik, ilyen most a könyveket írnak a németek. Ez számukra a tudomány a fontos. A német kezében minden tudománnyá lesz. A magyar kezében minden vita témává lesz, minden szenvedélyes ügyé lesz. Oly mindegy, hogy marxizmus vagy szentlélek, pro, kontra, a szenvedélyek fölkavarodnak és indatos viták. Hát ez így van ezzel az üggyel kapcsolatban is, és ez érződött mondom odafönt is. Voltak emberek, akik hozták az eseteket, az elriasztó eseteket, hogy mi minden történik Szentlélekre hivatkozva, beteges dolgok, amiknek a végig esetleg kórház, idegösszeomlás, és vannak ilyen esetek. És lehet másik eseteket hirdetni, ahol betegek, szenvedélyektől megkötözött emberek meggyógyulnak, dicsőítik Isten, ez is van, az is van, mert, még egyszer a Róma 8.16, Isten szelleme a mi szellemünkkel interakcióban van, és ezért isteni elemek is érvényesülhetnek, de az Isten lelkét lehet megszomorítani, lehet megoldani, lehet káromolni is. És bizony ott fent, amikor kiéleződtek a viták, akkor úgy átremegett a szívünkön, azért valóban ez dicséretére legyen mondva, azoknak is, akik kontra típushoz tartoztak, dicséretükre legyen mondva, hogy átremegett az ő szívükön is, hogy Istenem, csak el ne kövessem a lélek megoldásának, vagy megszomorításának a bűnét. Azt remélem, hogy a káromlás bűnét nem követtük el, még a legantibb lelki pásztor sem, mert azért a káromlás az, amire nincs bocsánat, azt mondja a Szentírás, de hát odáig azért senki nem jutott, hogy a szent lelket káromolja. Nekem arról volt szó, hogy akik Szentlélekre hivatkoznak, azokkal szembe erős kritikát gyakoroltak. Ez szabad, bár ebben is lehet olykor, szentek megszomorításának, vagy megoldásának a bűne. Tehát ez volt odafönn, és az én előadásomat, mondom, nem akarom itt még egyszer elmondani, a legelső gondolatot elmondom, ami egyébként itt már azt hiszem el is hangzott, Gyulai Pál utcaiak számára az odafönn elhangzott előadás nem sok újat tartalmazott, de örülök is neki, hogy nem is akartam újat, ami ebben a gyülekezetben kiérlelődött hetek, hónapok igehirdetéseiben, azt koncentráltam, azt sűrítettem össze, és azt mondottam el. Na, hát az első gondolatot azért meg is elmondom, hogy mivel nyitottam meg az előadásomat. Azt mondottam, hogy a kereszténység nem egyszerűen a zsidó vallás folytatása, mint ahogy sokan szeretnék beszűkíteni a kereszténységet, hogy előtte volt a zsidó vallás, annak a kiteljesedése a kereszténység. Azt mondtam, a kereszténység az egész emberiség vallásának a kiteljesedése, a folytatása, felelet az egész emberiség vallásos sóvárgásaira. Persze, ezen belül a zsidóság ügye is a kereszténységbe jutott teljességre, de az egész emberiségé. Hogy értsük ezt? Itt már legalább 10-szer, 20-szor, 50-szer elmondottam ezt a mondatot, ott még egyszer elmondottam. Az egész emberiség érzi, akármelyik kontinens, akármelyik népe, vallása, mindenki a világon érzi, hogy így egyedül nem megy. Valami segítségre van szüksége az embernek. Az emberi élet önmagában gyenge, erőtelen, valahonnét valamiféle erőt kell kapni, valamiféle lélekre szüksége van az embernek. Ebben az anyagi testben küszködő lélek, test embernek itt a végesbe van beszorítva a végtelen, az elhatároldva bele van szorítva a határtalan, ezt valami módon mindenki érzi, átéli, és mindenki tudja, hogy ez így nem megy. Ehhez valami segítség kell. Ezt tudja a bantu néger, az indián, az eszkimó, az ausztráliai, minden ember tudja azt, hogy magában ennek valamiféle segítségre, lélekre szükséged van. Na most megszülettek a világ vallásai, száz vagy ezerféle vallás, igazából mindegyik ezt akarja kielégíteni, azt ígéri, gyere ide, megkapod azt a lelket, amire, akire szükséged van. És akkor jönnek a különféle vallásos gyakorlatozások, és ilyen értelemben mondom, hogy a kereszténység nem a zsidóság folytatása, hanem ennek az egyetemes emberi fölismerésnek, vágyakozásnak a nagyszerű isteni válasza. Isteni válasz erre, ami egyetemes emberi felismerés. Valamiféle módon minden vallás egy bizonyos lelket keres, Isten adja ezt a lelket. Ilyen értelemben, tehát a kereszténység felelet minden ember, minden vallás végső sóvárgására. Na most az óriási különbség a vallások és a kereszténység között az, hogy jó lehet ez a felismerés egyetemes, hogy kell valami segítség, valami erő, valami lélek, ez a felismerés egyetemes. Erre a felismerésre általában úgy válaszolnak a vallások, hogy neked valamit csinálnod kell. Tehát a vallások teljesítményvallások, vagy egyenesen áldozati vallások. Teljesítened kell valamit. A zsidó vallásban 613 darab teljesíteni való volt, 613 parancsolat van az Ószövetségben, ezt már rég összeszámolták, tehát tilalom és parancs, 613, ezt kell csinálni, meg áldozatokat bemutatni, de a többi vallás is mind. Tehát az embernek kell oda dolgoznia magát valahogy a forráshoz, és kiengesztelni az Istent, vagy kierőszakolni az Istent, mint ahogy Prométheusz a tüzet ellopta az Istenektől. Minden vallásban ott van az, hogy valahogy kiszedni, kivenni, teljesítménnyel áldottan megszerezni. A kereszténység evangélium, és nem teljesítményvallás. A kereszténység az evangélium, hogy az Isten akarja adni, kínálja. Nem nekem kell kiérdemelni valami teljesítménnyel, hanem az Isten adja, akarja, kínálja, és ha valamit az embernek mégis tenni kell, az az elfogadás egyszerűen. Tehát nem a megszerzés, nem a kiérdemelés, hanem a fölkínált isteni ajándéknak az elfogadása. Tehát a kereszténység igazából nem teljesítményvallás, jól lehet a történelme során, újra visszacsúszott. És az átlag templomos ember, az átlag vallásos ember azért valljuk meg így gondolkozik, hogy jónak kell lennem, hogy az Isten szeressen. Ha jó gyereke vagyok az Istennek, akkor szeret. Ha rossz gyereke vagyok, akkor megbüntet, mert az Isten a jókat szereti. Mint a szülő is ilyen primitíven neveli a gyerekét, hogy ha jó vagy, akkor szeretlek, ha nem vagy jó, nem szeretlek. Ez kivetíti az Istenre is. Látlagos keresztény nem ismeri az evangéliumot. Hogy tudom, Isten, így mondja a Róma levél, amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt érettünk. Amikor még istentelenek voltunk, már akkor jött elénk az Isten, és kínálta az ő ajándékait, mint ahogy a pünkösdről egyszer emlékeztetnek a testvérek, így prédikáltam, hogy mi az, hogy pünkösd, hiszen megölték a zsidók Jézus Krisztust, föltámadott, és pünköskor újra kínálta Isten Krisztust a zsidó népnek. Ez történt pünköskor. Miután visszautasította Krisztus, miután azt mondta, hogy feszítsd meg őt. Isten előhozta halálból, és most magasabb rendű módon, hogy úgy mondjam, szellemileg újra fölkínálta Krisztus. Akit ti gonosz kezeitekkel keresztre feszítettetek, azt az Isten előhozta, és én most még egyszer kínálja. tehát a pünkösnek, a Szentléleknek az értelme is az, ami az egész kereszténységnek az értelme, hogy nem teljesítményekkel kell valahogy kiérdemelni Isten ajándékát, hanem Isten akarja adni. Na ennyit, azt még csak egy gondot, aztán pihenünk egyet, énekelünk egyet. Ha gondolják, esetleg kérdeznek, esetleg magam folytatom. De még csak ennyit, hogy tehát az Isten ajándékozó, Isten a kereszténység lényege ajándék. De miféle ajándék? Hát erre ezt a hármasságot mondhatnánk, de hát 33-asságot, tehát 333-asságot is mondhatnánk. De most ezt a hármasságot mondom. Az Isten ajándéka ez a könyv, a Szentírás. De ez is úgy ajándék, hogy ebben föl lehet fedezni, aki a középpontja, Jézust. Annyiban ajándék ez, amennyiben elvezet Jézus Krisztushoz. De Jézus Krisztus senki nem mondhatja igazán Úrnak, hanem csak a lélek által. Hát ez a három ajándék. A Biblia, amelyiken át el lehet Jézushoz jutni, Jézus, akihez el kell érkezni, de az én eszem, emberi képességem nem tudja az ember fiát, Isten fiának fölismerni, hanem kell hozzá a Szentlélek. Szentlélek által lesz Úrrá a Krisztus. Ahogy mondottam nemrég, az Efezus 5.14-et, serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és fel ragyog te néked a Krisztus. Most a hangsúlyt erre teszem, hogy ragyog. Nem az, hogy megismered a Krisztus, ez kevés. Sokan ismerték. Abi Endre nagyon szép verset írt a keresztről, fiatal korában és azóta, amikor elmentek a kereszt mellett. Más az, hogy felismered, megismered a Krisztust, és más az, hogy felragyog a Krisztus. Serkedj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. És ezt kell mondani, akinek nem ragyog a Krisztus, az még keveset tud a serkedet a Szentlélekről. A Szentlélek teszi ragyogóvá, gyönyörűvé a Krisztust. Vagy egy másik verset is olvashatok. A második korintusi levélben hálát ad Pál Krisztusért, és így mondja, az Istennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, Krisztusért. Kimondhatatlan. Ezt megint hangsúlyossá teszem. Én szeretem botránkoztatni a lelkész kollégáimat. Több Mátraházán erre versre hivatkozva egy kis kézigránátot közéig hajtotta, robbanjon. Azt mondottam, hogy testvéreim, ha ezt a szót komolyan veszik, hogy kimondhatatlan ajándék. Én gondolkozzunk egy kicsit, Jézus Krisztus a kimondhatatlan ajándék. Ez azt jelenti, hogy aki állítja, hogy ő ki tudja mondani, ezt így mondják teológia szaknyelven, akinek van krisztológiája, az védkezik a Szentlélek ellen. Mindenféle krisztológia, mint zárt, kész, szóbeli struktúra arra, hogy a Jézus. Szokták emlegetni a nicei, kalcedóni zsinatot, Szent Háromság, Atya, Fiú, Szentlélek. Akinek van egy ilyen zárt krisztológiája, az azt állít, hogy ő ki tudja mondani, hogy ki a Krisztus. Pál azt mondja, hogy az ő kimondhatatlan ajándékáért. És amíg nincs Szentlélek mi bennünk, addig a szavakkal dolgozunk, játszunk, szavakból szerkezeteket gyártunk, dogmatikát csinálunk. Ezek a dogmatikák előfeltételezik azt, hogy kimondható. Pál azt mondja, hogy kimondhatatlan. Amikor a kicsi Krisztus kezd naggyá lenni, a dogmatikusan zárt Krisztus kép kezd ragyogni, ragyog neked a Krisztus. Amikor az ember szava elakadt, hogy hát nem tudom elmondani emberi szak, hogy milyen nagy ez a Krisztus, akkor jelenik meg valahol a Szentlélek munkája. Ez ki ellenőrizze magába, hogy fölhagyogott nekem a Krisztus, az, hogy konfirmánus koromban megtanulta, meg szeretem Jézus, ez én tiszteltem egy dolog. De az, hogy támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Legyen hála, kimond hatatlan ajándéke, amikor elakad az ember szavak, de úgy akad el, hogy a Jézus Krisztust szeretné valahogy kimondani. És nem tudja kimondani, mert kimondhatatlan. No, akkor jutunk el a Szentléleknek a működési világába. A következő fejezet, amit most még röviden szeretnék elmondani, az, hogy a lélek ajándéka és a lélek ajándékai. A Szentírás tanítása szerint minden valóságosan keresztény ember kapta a lélek ajándékát. Akkor, amikor Jézus Krisztus megérintette, amikor hitre jutott, ne ragaszkodjunk a szavakhoz. Ez egyik lényeges dolog, hogy a Szentírás maga is különböző szavakkal közelíti meg a nagy misztériumot. Induljunk ki onnét, amit az elején, az imént mondotta, hogy minden ember tudja azt, hogy valami kell, magam túl nem megy, valami lélek kell. A keresztjének abban az örömben éltek az első nemzedékben, hogy megkaptuk. Megkaptuk. Na most különbözőképpen mondották ugyanazt. Megkaptuk. Azt mondja Pál, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. De ugyanaz a Pál azt mondja, hogy az Úr pedig a lélek. És ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Szinte egyenlőség jelett ez, az Úr pedig a lélek pedig az Úr. Tehát valóságos Krisztus érintés nincs Szentlélek nélkül. De Szentlélek sincs úgy, hogy ne Krisztus dicsőítené. Mert igazából ez egy, ott fönt még bátorkodtam ilyen elektronikai hasonlatot is használni, a rezgő kristályról, de hát itt nem akarom fárasztani a testvéremet. A lényeg mégiscsak az, hogy akár televíziót nézünk, akár az űrholdakról jelzéseket vesznek, úgy szokták mondani a szakemberek, elektromágneses hullámokra információt ültetnek. Ez a modern elektronika lényege. Elektromágneses hullámzásra információt ültetnek. Tehát elektromágneses rezgésre olyan információt ültetnek, amit aztán le lehet venni arról a rezgőkristályról, és akkor megjelenik a kép a tévére, és így tovább. Na tehát elektromágneses hullámon információ érkezik. Ez az egésznek a titka. Az információ az ige, a közlés Jézus Krisztus, az Isten szeretetének az evangéliuma. Ez az információval ráültetve elektromágneses hullámzásra és a Szentlélekre. Ennyi az egész dogmatika, a lényeg. Mit ér az információ, ha nincs ráültetve elektromágneses hullámzásra? Tehát például mit ér az, ha valaki belebeszél a telefonba, de nincs áram a kettő között? Abból nem lesz semmi. De mit ér az, hogyha van elektromágneses hullámzás, de nincs információ. Tehát mit ér a Krisztusról való beszéd, az információ, ha nincs ráültetve a Szentlélek hullámzására? Semmit. Ezek azok a prédikációk, amik nélkülözik a Szentlélek erejét. De fordítva is, mit ér a Szentléleknek a rezgése, hullámzása, ha nem Krisztus viszi, nem csak rezeg. Érzelmek hullámoznak, extatikus, nagy élmények. Ha van elektromágneses hullámzás, de nincs rá ültetve információ, hanem Krisztus viszi. A Szentírás szerint ez elválaszthatatlanul egységes. Isteni erők áradnak, és ezek mint információt a Krisztus hozzák, vagy egy részt a Krisztusból. Na tehát, amikor valaki valóságosan keresztjénné lesz, veszi a lélek ajándékát olyan módon, hogy fölragyog neki a Krisztus. Hogy elakad a szava a Jézus Krisztus nagyságát, vagy ahogy Pál tavaszkozva leesik a földre a Krisztus látomásnak a fényességétől. Úgy fölragyogott neki a Krisztus. Tehát aki valóságosan keresztjén, az veszi a lélek ajándékát, és hogyha hűséges ehhez az ő mennyei urához, akkor utána kapja a lélek ajándékait. Először a Szent Lélek ajándékát, és aztán a lélek ajándékait. És ezek az ajándékok, ezek a Krisztus rész szerint, valami a Krisztus teljességéből. A kegyelmi ajándék tehát a léleknek az ajándéka. Na most itt nem szabad kicsinyeskedni az én hitem szerint, és itt tényleg kezd szektássá válni a karizmatikus mozgalom. Fenyegeti ez a veszély, hogy szektássá válik, amennyiben bizonyos rangsort állít fel. Amennyiben egyiket elide helyezi a másiknak. De egyáltalán szerintem szektássá válik, ez az én biblia értelmezésem, akkor, ha számolgatja, és azt mondja, hogy itt is, ott is beszél pár karizmákról, számoljuk össze 1, 2, 3, 10, 20, körülbelül 20-at. Tényleg ki lehet betűzni, körülbelül 20-at, 1, 2, 3, római levélben, korintusi levélben. Tehát mondjuk, hogy 20. Szerintem már akkor szektássá válik valaki, azt mondja, hogy a Bibliában van 20 karizma, ennyi az egész, le van zárva, több nincs. Pál sose igényelte, hogy ő felsorolja. Ízelítőnek bedob egyszer 5-öt, egyszer 8-at. Bedob, hogy gyerekek, ilyesmi a karizma, de ez aztán megy tovább, mert a lélek gazdagon hú a szél, ahova akar, és Isten nem mérték szerint adja lelkét. Vagyis a Bibliában fel vannak sorolva bizonyos karizmák, de nem zárul le, hanem vannak új karizmák. Ilyen egyszerű példát mondok. Ha itt van valaki, na még egy definíció. Mi az, hogy karizma? Erre nekem ez a meghatározásom, hogy isteni valóság, isteni erőben. Ez a karizma. Az isteni lét teljességéből egy szikra, valami isteni valóság, isteni erőben. Tehát a Bibliában van ilyen, hogy evangélista, apostol, próféta, tanító, gyógyító, kormányzó, nyelveken szóló. Tehát egy-egy szikra az isteni teljességből, isteni erőben. Na de nincs lezárva a 20-szal ez, tehát mondom például, hogy vannak itt, akik tudnak levelet írni. Egyszerűen levelet írni, isteni vigasztalást adni valaki távolinak levélben. Ha abban a valakiben van ez a képesség, hogy az Isten vigasztalását levélben el tudja küldeni, akár külföldre, és isteni valóság jelenik meg abban a levélben, isteni erőben, tehát vigasztalás szentek erejében, az karizmatikus. Tehát egy ilyen karizma van. Sőt, tovább megyek, nagy vakverően, valaki a hónalvá veszi a magnetofont, elviszi valahova, ott leforgatnak egy prédikációt, imádkoznak, beszélgetnek, megjelenik közöttük Isten lelke. Aki viszi ide-oda családokhoz a magnót, van a magnetofon szolgálat, mint karizma. Kegyelmi ajándék. Lehetetlen? Miért volna lehetetlen? Tehát ez az én meggyőződésem, hogy sokkal több karizma van, mint amennyit Pál felsorol. Sokkal több van, ő esetlegesen az akkori korhoz méretezve, ezt meg azt meg a